Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét János első levelének 3. fejezetéből. A 13. és 18. versek közötti szakaszt a következőképpen olvasom. Ne csodálkozzatok, testvéreim, hogy gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincsen örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig a világi javai vannak, de elnézi testvére szükségét, bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Gyermekeim! Ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, végigolvasva ezt az ige hirdetési alapigét, szerintem el lehetne vinni akár ezeket a sorokat egy olyan irányba, hogy a múlt heti ige hirdetés folytassuk valami felszúdázott erkölcsi a fröccsel, hogy hogyan kell nekünk szeretnünk egymást. De szerintem ez vakvágány, mert hogyha belenézünk ebbe a textusba picit komolyabban, akkor itt nem a szeretet ömleng, hanem az Isten agapé szeretete dolgozik. És a kettő között van egy óriási különbség. A jánosi teológiában, meg hát ugye alapvetően a Bibliában azt kell mondani, hogy minden erkölcsi útmutatás mögött a Isten kapcsolati megfontolások állnak. Tehát nem azért élünk mi meg egy-egy erkölcsi útmutatást, mert az olyan szép, meg az etikai kódexünkhöz tartozik, hanem azért, mert az Isten agapé szeretetéből az fakad. És akkor egy picit nézzünk bele ebbe a szövegbe, mert azért nagyon komoly állításai vannak a János első levelének ebben a szakaszban. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Hát miért ne csodálkozzunk? Azért ne csodálkozzunk, mert már a Jánosi evangélium prológusából ez világosan kiderül. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadja be. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az üvéi nem fogadták be őt. János prológusában alapvetően még Jézusról van szó, Krisztusról van szó, a testélet igéről van szó, de onnantól kezdve, hogy a testélet ige meghal és feltámad értünk, onnantól kezdve ennek az igének a letéteményesei, kedves testvérek, mi vagyunk. És az az ige, ami a Krisztusban megfogalmazódik, ami bennünket elhív az ő követésére, amit keresztényként hordozunk, az nem egyenlő azzal, amit a világ állít. Vannak békésebb időszakok, vannak langyosabb időszakok, vannak kényelmesebb időszakok, de az a helyzet, hogy az az agapé szeretet, ami a Krisztusban megfogalmazódik, az mindig radikálisan más, mint a felszódázott erkölcsi fröccs, amivel esetlegesen lehet találkozni világi keretek között. És ezt érdemes egyébként magunkban rögzíteni. Lehet, hogy mi most a történelemnek pont egy olyan korszakában vagyunk, amikor nem képez azt hátrányt, hogy a Krisztushoz tartozunk, de hogy azért ez nem volt mindig, és a Krisztusunk nem jön vissza belátható időn belül, nem is lesz mindig így. És ez nem csoda, ez tény. Vannak átmenetek, meg nyugvópontok, de az a helyzet, hogy ez a világ és az Isten agapé szeretetének a viszonya nem fogadja be. És hogyha mi ezt képviseljük, ha ezt mi megéljük, akkor bennünket sem biztos, hogy be fog fogadni, sőt. Mert hogy ez valami radikálisan más. És akkor mehetünk még tovább ebben a szakaszban. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket, de itt megint az agapéről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy itt filia vagy erosz, ami a görögben a másik két szó a szeretetre, hanem hogy agapéval szeretjük a testvéreinket. Azzal az agapéval, amit láttunk a Krisztusban dolgozni, ami térdet hajtott a tanítványok előtt, meg szóba állt a kirekesztettel, meg meghalt a kereszten, és üressé tette a sírt. Ezzel az agapéval tudunk a másik felé fordulni. Ez nem az ember szeretete, az embernek az a szeretete, ami csak akkor tud megélni, hogyha az Isten befogadta, elfogadta és követi. És ezzel a szeretettel fordulunk oda, és miért tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre? Azért, mert a Biblia halál-élet felfogása sem az, ami a világé. Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor végtelenül egyszerű, hogy hogyan definiálja az életet a Biblia. Az élet az az, ami az Istennel való közösségben történik. És ez nem biológiai szabályszerűségekből épül fel. Része a biológia, de nem csak abból épül fel. És a halál éppen ezért nem is az, amikor adott esetben egy szervezet megszűnik funkcionálni e világi keretek között, mert leáll a szíve, mert megszűnik a vérkeringés, mert nem tudom. Ezt meghagyom az orvosoknak, ők ennél sokkal jobban értenek hozzá, mint én maximum csak okoskodni tudok. A halál az az, a Biblia szerint, amikor nincs közösség az Istennel. Amikor a semmi ágán lógunk bele a semmibe. Amikor tényleg az van, hogy ha megáll a szív, akkor nincsen tovább. Jelenések könyve. Tudom, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Látszólag nincsen semmi probléma, minden a legnagyobb rendben. Tudsz még szépeket és okosakat is mondani, meg látszik, hogy gondolkozol, de csak éppességgel az Isten nincs veled közösségben. És abból valóban nincsen már tovább. Ott, ha megáll a szív, akkor ennyi volt. Még az az élet, amire az Istennel való közösségben el vagyunk hívva, az lehet, hogy megéli a kopó porcokat és ízületeket, az lehet, hogy megéli a vérnyomás problémákat, és tessék elmenni az orvoshoz kivizsgáltatni mindent, és törődni az egészségünkkel, ugyanis a ne ülj parancsolat az ránk is vonatkozik. És Luther azt mondja, vagy úgy értelmezi a parancsolatot, hogy az is ne ülj, hogyha nem foglalkozok egy problémával, ami majd lassan maga alá gyűr. De hogy alapvetően az Istennel való közösség miatt ránk nem csak a biosz vonatkozik. Abban van további perspektíva. Átmentünk a halálból az életbe. Akkor is, ha üldöznek bennünket, akkor is, ha betegek vagyunk, akkor is, hogyha alapvetően vannak emberi kihívásaink, nehézségeink és mélypontjaink, vagy betegségeink, mert agapéval szeretjük a testvéreinket. És mit mondott Jézus? Arról tudja meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, hogy agapéval szeretitek egymást. És nagyon radikális innentől kezdve az, amit János állít a levelében, mert ő azt mondja, hogy az ember gyilkosság ott kezdődik, hogy gyűlölöm a testvéremet, vagyis hogy az agapét nem engedem dolgozni magamban, hogy kirekeztem a másikat. És ez szerintem egy hihetetlenül fontos mondani valója egyébként Jánosnak. Az első világháborúra még úgy képezték ki a katonákat, hogy céltáblára lőttek. Kör alakúra. És aztán az volt a harctéri tapasztalat, hogy a katonák nem merik meghúzni a ravaszt éles helyzetben, mert egész egyszerűen, amikor szembenéz velük az ellenfél, akkor kiderül, hogy ez nem egy démon, hanem lehet, hogy franciából van, de hogy ember. Meg lehet, hogy oroszból van, de hogy ember. És akkor egyszer csak elkezd belegondolni a mezei katona abba, hogy hát akkor ez valakinek a fia, valakinek lehet, hogy a férje, valakinek lehet, hogy a gyereke, miért lőjem le? A második világháborúra már elkezdték úgy kiképezni a katonákat, hogy ember alakú volt a céltábla. És miért? Azért, mert ahhoz, hogy az ember meg tudjon ölni valakit, ahhoz először fejben le kell kicsinyíteni a másikat. Dehumanizálnia kell. Ő az ellenség. Lehet, hogy ember arcú, de az ellenség. És onnantól kezdve már meg tudja húzni a ravaszt. Mert fejben le van alacsonyítva a másik. Kevesebbet ér nálam, mert ő az ellenség. És kedves testvérek, ezt én azért tartom egy fontos mondani valónak, mert hál' Istennek mi itt most nem viselünk háborút senki ellen, és nem kell azzal szembenézni, hogy fegyverkezni kellene, vagy csatába kellene vonulni. Adjunk hálát érte a jó Istennek. De egy olyan társadalomban élünk, ahol napi szinten minősítünk társadalmi csoportokat, embereket, közösségeket, olyanokat, akik nem velünk egy ideológiai mezőn mozognak, vagy nem egyformán gondolkodnak. És ugyanezt teszik velünk is. És én hihetetlenül fontosnak tartom, hogy ez pontosan az a lépés, amikor megelőzőleg, hogy meg tudjam húzni a ravaszt, eldöntöm, hogy a másik az ellenség. Nem nézek mögé a motivációjának, nem nézek mögé annak, hogy miért gondolkozik úgy, ahogy, mert lehet, hogy meg se fogom érteni egyébként, meg az hihetetlenül nehéz lelki teher lenne. Ő az ellenség. És itt kezdődik a gyilkosság. Ez az első lépés. És utána lehet dehumanizálni, és utána lehet szitkozódni, és lehet kígyó békát a másikra kiabálni. És azt gondolom, hogy ha mi abból indulunk ki, hogy átmentünk a halálból az életre, mert hogy agapéval szeretjük egymást, agapéval szeretjük a Krisztust, akkor nagyon fontos leszögezni saját magunk számára azt, hogy ebből látszik, hogy az a szeretet, amire mi el vagyunk hívva, az nem a világnak valami felfröccsözött szeretete. Az valahogy teljesen máshogy működik, mert ezekbe a kígyó békát kiabálásokba nem enged bele bennünket kontroll nélkül. És akkor mehetünk még tovább, mert hogy van az utolsó mondatban, azt gondolom, egy nagyon fontos kulcsa ennek a szakasznak, hogy gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. És én itt az igazság szót szeretném megnyomni. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Krisztus igazsággal, azzal az igazsággal, hogy az ember alapvetően bűnös, mindegyikünk az, és alapvetően az Isten megváltására szorul. Az is, aki már ezt elfogadta, azt tudja, és az is, aki még ezt nem fogadta el, vagy nem akarja belátni, az is az Isten megváltására szorul. És mi ebből az igazságból indulunk ki. Ez a Jánosi levél, ez egyáltalán nem valami erkölcs fröccs a szeretetről. Ez egy nagyon kemény iránytű, mert kedves testvérek, amint elhagyjuk itt a templom ajtót, majd, ha vége az Isten tiszteletnek, akkor mindenki visszatér a saját élethelyzetébe, és zajlani fognak az élet szituációk, amit mindenki máshogyan él meg. Mindenki máshogyan kódolja le azt magának érzelmileg, mindenki máshogyan tapasztalja azt meg. Lehet, hogy egy azon élethelyzetben két eltérő érzelmi megélése lesz ugyanannak az élethelyzetnek. És itt jön elő az, hogy mi mennyire tudunk agapéval szeretni. Mennyire tudunk agapéval a másik felé fordulni. Mennyire tudunk agapéval a magunk felé fordulni. Ez is hihetetlenül fontos. Mert sokszor hajlamos a keresztény ember arra, hogy valami félreértelmezett bűnbánatban megragadjon a bűn tudatban, és ne fogadja el a megbocsátást, amit meg az Isten közbe felkínál. Amit ad ingyen, kegyelemből. És ezek az élethelyzetek azok, amik igazából meghatározzák a mi kereszténységünket. Mert itt összegyűlünk imádkozni, itt összegyűlünk igét hallgatni, itt összegyűlünk megerősödni a Krisztusban való együttlétünkben és hozzátartozásunkban. De kereszténynek ottként kell lenni, amikor bevásárolunk, meg amikor döntést hozunk, amikor gyereket nevelünk, amikor falnak mennénk bizonyos élethelyzetek miatt, és megy az emberben fel a bomba. Na akkor, mennyire határozza meg az életünket ott az agapé? És ebből látszik, hogy János nem egy ilyen könnyen fogyasztható szeretet ömlengést szeretne ránk bízni, hanem egy hihetetlenül fontos iránytűt, ami pontosan azt fogalmazza meg az embernek, hogy az adott élethelyzetekben ne feledkezzen meg arról, hogy ő kihez tartozik. Hogy az Isten megváltott gyermeke. Akkor is, amikor a beteg ágyon fekszik, akkor is, amikor valaki más beteg ágya mellett áll meg, akkor is, amikor rászoruló, vagy amikor rászorulókon segít, akkor is, amikor konfliktusban van valaki mással, aki egyébként lehet, hogy pont az Isten támadja. És szóval nem mondom, hogy ilyen nincsen. De akkor is az Isten megváltott gyermeke. Akkor is átment a halálból az életbe. Ne vágyjon vissza a halálba. És ez egy iránytű. Hogy legyen ezekben az élethelyzetekben, az emberben ott az a gondolat, hogy merjem kiimádkozni a megoldást. Hogy merjem kiimádkozni a megfelelő lelkületet. hogy merjem megkérdezni az Istent arra vonatkozóan, hogy most mi a keresztény hozzáállás. Mert kedves testvérek, azt nagyon sokszor lehet hallani, hogy a keresztény világkép alapján, meg a keresztény erkölcs alapján, meg a keret. Hú, de jó. Én meg néha kinyitom az evangéliumot, és azt látom, hogy Jézus ostorral kergeti ki az embereket a jeruzsálemi templomból. Aztán utána térdet hajt a tanítványai előtt. Aztán, amikor őt ostorozzák, meg se szólal. Akkor mi hogyan beszélünk keresztény hozzáállásról? Nem magunkban kell ezt megtalálni. Hagyni kell, hogy az Isten úrrá legyen bennünk és rajtunk. Na ez az az agapé szeretet, aminek a gyakorlásához január 1-től december 31-ig 0-24 órába kívánok nagyon-nagyon sok alázatot, imádságot, térdhajtást és felfele tekintést. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, megszólítottál bennünket, és arra hívsz, hogy kövessünk téged. Hogy ez nem olyan egyszerű emberként, emberi dimenzióban gondolkodva, ahol egyszerűbb a te igazságot helyett, különböző nézőpontok igazsága szerint gondolkodni. Vigyél bennünket a Golgotára magaddal, hogy egyedül a Golgota igazsága legyen az, ami meghatároz bennünket. Hogy amikor döntünk, amikor szólunk, amikor cselekszünk, akkor ez a szeretet dolgozzon bennünk. Ne az, amit mi ösztönösen vagy reflexből mernénk szeretetnek hívni, hanem a megváltás szeretete. Amen.